The title of our study this evening is The Baptism for the Dead.
A ma esti tanulmányunknak a címe a holtakért való keresztség.
Now, we're going to have a baptism tomorrow. Some people are getting baptized tomorrow.
Holnap lesz egy keresztségünk, néhányan meg fognak keresztelkedni.
But we want today to explore this baptism for the dead.
De ma azt a témát szeretném megvizsgálni veletek, aminek a címe a holtakért való keresztség.
And the title comes of course from a very puzzling verse in the book of Corinthians.
Ez a cím egy nagyon furcsa és elgondolkodtató igeversből származik, ami a korintusi levélben található.
Let's turn to the verse, let's read it, and then we want to see what we can understand from it. That's the purpose of our study.
Ez a tanulmányunk célja is, hogy megértsük, hogy miről beszél az igevers, úgyhogy lapozzuk is fel.
1 Corinthians 15,
1 Korintus 15,
verse 29.
1 Korintus 15, 29. vers.
And it says here, else what shall they do which are baptized for the dead, if the dead rise not at all? Why are they then baptized for the dead?
Különben mit cselekesznek azok, akik a halottakért keresztelkednek meg, ha a halottak teljességgel nem támadnak fel? Miért is keresztelkednek meg a halottakért?
This is a verse in the Bible.
Ez az igevers a Bibliában van.
Have you ever wondered what this verse means? Have you ever read it and thought, what is Paul talking about?
Ti gondolkodtatok már azon, hogy mit jelenthet az igevers, vagy...
Átugortuk.
We just jumped over it. Skipped it.
Yes, that's what we usually do. We skip it and just keep reading, because it's puzzling.
Általában ezt csak átugorjuk, és olvassuk tovább, mert annyira nem tudjuk hova tenni, igen.
Now, if you found it hard to understand, you're not the only one.
Hogyha ez neked is nehézséget okozott ennek a megértés, akkor nem vagy vele egyedül.
I'll ask you another question.
De most felteszek még egy kérdést.
When was the last time you heard a sermon about this verse?
Mikor hallottál utoljára erről az igéről prédikációt?
I have never ever heard a sermon about this verse.
Én soha életemben nem hallottam erről a prédikációt.
So that's what we're going to talk about today.
Úgyhogy ma erről fogunk beszélni.
Because based on this verse, some people justify some very strange behavior.
Mert ezen igeversre hivatkozva egyesek nagyon furcsa viselkedéseket próbálnak igazolni.
One church group, the Mormons, they have a special ceremony.
Például az egyik egyházi csoportnak, a mormonoknak van egy furcsa szertartásuk.
Where, for example, if your uncle or your auntie has died and they were not a believer.
Hogyha például valakinek a nagybátyja vagy nagynénye meghalt és nem volt hívő,
you can go and get baptized for them.
Akkor ők elmennek és megkeresztelkednek azokért az emberekért.
And some people get baptized 10, 20, even 30 times for all their dead relatives.
És vannak, akik 10-szer, 20-szor, 30-szor, 50-szer megkeresztelkednek az elhunyt rokonaikért.
This is something that they do. I'm not telling you, this is facts.
Tehát most nem csak mesét mondok nektek, ezt tényleg így csinálják. Ezek tények.
Now, if you think this
nem csak rossz híreket terjesztek róluk.
If you think this is strange behavior, again, you're not the only one.
Hogyha ezt furcsa viselkedésnek tartjátok, hát ezzel sem vagytok egyedül.
But if you tell them, you know, what are you doing? What, this is very strange.
De hogyha azt mondanád ezeknek a mormonoknak, hogy hát mi a csodát csináltok, hát ez... Mi ez a furcsaság?
They will open their Bible to this verse and they'll say this is the baptism for the dead.
Akkor ők fogják a Bibliájukat, kinyitják és rámutatnak, hogy hát ez a holtakért való megkeresztség.
So then how would we explain what Paul is saying?
Mi hogyan értjük azt, amit Pál mond?
Now what these people are doing is obviously wrong. This is not what Paul is talking about.
Amit ezek az emberek tesznek, az nyilván helytelen. Mert Pál biztos, hogy nem erről beszélt.
But what is he talking about? What does the verse actually mean?
De akkor miről beszélt? Mit jelent valójában az igevers?
Some people try and explain it using the grammar and try and make it fit.
Egyesek megpróbálnak nyelvtani dolgokra hivatkozva valahogy beilleszteni ezt a gondolkodásukba.
But the explanation is not very convincing, it's not satisfactory.
De ezek a magyarázatok nem túl meggyőzőek.
And you can tell this is a puzzling verse because when you go to look at some Bible commentators.
És könnyen megállapítható, hogy ez az igevers másoknak is fejtörést okoz, mert hogyha a bibliai kommentárokat fellapozol,
you'll find that there is a wide variety of very creative explanations.
Akkor azt látjuk, hogy nagyon sokféle kreatív magyarázat található ezzel az ige verssel kapcsolatban.
And some of these explanations they contradict each other.
És a legtöbb ilyen magyarázat ellentmond egymásnak.
So it's a puzzling verse. That's agreed upon.
Szóval abban mindenki egyetért, hogy ez az igevers nagy fejtörést okoz.
It's basically, you know, people are scratching their head. What is Paul trying to say?
Az emberek többsége vakarja a fejét és azt mondja, hogy mi a csodáról beszélhetett ez a Pál.
And all these explanations are based on a misconception.
De szinte minden magyarázata ennek az igeversnek egy félreértésből adódik.
It's a misunderstanding of which baptism Paul is actually talking about.
Félreértik azt, hogy Pál melyik keresztségről beszél.
That one word actually makes all the difference.
Ez egyetlen szó, ez a kulcsa mindennek.
Kind of like a misunderstanding of a word in the Millerite movement caused the great disappointment.
Hasonlóképpen, mint ahogy a Miller mozgalomban is egyetlen szónak a félreértése volt a nagy csalódás oka.
Remember what that word was that was misunderstood?
Emlékeztek, hogy mi volt az a szó, amit félreértettek? The sanctuary.
Sanctuary.
A szentély.
So the word sanctuary, they said, oh, sanctuary means earth.
Tehát ők úgy gondolták, hogy a szentély szó az a földet jelenti.
So cleansing of the sanctuary is the cleansing of the earth, that's the second come.
És a föld, vagyis a szentély megtisztítása, az akkor a második eljövetel.
So a misunderstanding of only one word, of course they later found the right definition, of course.
Persze később rájöttek a helyes meghatározásra, de minden esetre egy szónak a félreértése.
But a misunderstanding of one word can lead to very strange conclusions.
Nagyon különös következtetésekhez vezethet, hogyha félreértünk egy szót.
So when I mention the word baptism, what's the first meaning that comes to your mind?
Most már elárultam, hogy itt a keresztség szóval van valami. Mi a keresztség szónak az első jelentése?
That
to become a Christian, to get immersed by an adult person.
Okay, thank you. That's right. It's to go into the water and get baptized.
Köszönöm. Pontosan, hogy valaki a vízbe alámerül és bemerítkezik.
What we'll do tomorrow? That's baptism.
Pontosan ezt fogjuk tenni holnap is. Ez egy keresztség.
And usually this is the only meaning that actually comes to our mind when we talk about baptism.
És az a helyzet, hogy legtöbbször ez a keresztségnek az egyetlen jelentése, ami eszünkbe jut, hogyha ezt a szót halljuk, hogy keresztség.
But is this the baptism that Paul was talking about?
De Pál erről a keresztségről beszél itt.
So we want to answer a few questions today.
Most néhány kérdést meg fogunk válaszolni ma.
That will help us understand the verse.
Ami segít megérteni ezt az igét.
So we want to look at which baptism is Paul talking about.
Meg fogjuk látni, hogy Pál melyik keresztségről beszél.
Which group of people experience this baptism?
És hogy kik tapasztalják meg ezt a keresztséget?
And who are the dead people that they are baptized for?
És kik azok a halottak, akikért megkeresztelkednek?
And then what all this has to do with us today?
És végül, hogy mi közünk nekünk mindehez?
So these are our four questions we want to answer.
Erre a négy kérdésre fogunk választ találni.
Okay, makes sense? Is that fair enough?
Jó lesz ez így?
Okay, that hopefully if we can biblically answer all these questions, we should understand the verse.
Hogyha ezeket a kérdéseket biblikusan meg tudjuk válaszolni, akkor megértettük az igét.
And so
ezt az igeverset.
The first one is the baptism. This is the key word that every explanation uses to understand in a certain way.
Mindenek előtt kezdjük a keresztség szóval, mert ez minden további magyarázatnak a kulcs szava.
Every explanation of this verse assumes that Paul is talking about water baptism.
Az a helyzet, hogy szinte minden magyarázat azt a feltételezést teszi, hogy Pál apostol a vízkeresztségről beszél.
Now, is there only one kind of baptism in the Bible? Is there only just
tehát
one
a Bibliában csak egyféle keresztségről van szó?
Let's have a look at Hebrews chapter 6.
Lapozzuk fel Zsidókhoz írt levél 6. fejezetét.
And the answer, of course, is no. There is more than one.
Természetesen a válasz nem. Egynél több van.
Hebrews 6, verse 2.
Zsidókhoz írt levél 6. fejezetében a 2. verset olvassuk el. A mosakodásoknak, tanításnak, kezek rátevésének, holtak feltámadásának és az örök ítéletnek.
Okay, does it talk about baptisms in Hungarian?
Azt mondja, hogy mosakodásoknak, vagy mondhatnánk azt is, hogy keresztség. Is it the same word in Greek?
Yeah.
Hmm. Tehát ugyanaz a görög szó, hogy bemerítkezések, mosakodások, vagy amit a Bibliánk keresztségeknek fordít.
In English here talks about the doctrine of baptisms.
Az angol nyelvben nagyon szépen kijön itt a keresztségek tanításáról van szó.
In other words, there is more than one baptism.
Más szóval több keresztség is létezik.
And so we need to determine what are the different kinds of baptisms in the Bible.
Meg kell állapítanunk a Bibliából, hogy milyen keresztségről beszél az ige.
And which one of them is Paul talking about in 1 Corinthians 15?
És hogy 1 Korintus 15-ben Pál apostol melyik keresztségről beszél ezek közül?
We're all familiar with water baptism, that's what we all said.
A vízkeresztséget jól ismerjük, ezt említettétek is.
Let's look at Matthew 3:11.
De lapozzuk fel Máté evangélium a 3. fejezetéből, olvassuk el a 11. verset. Máté 3:11.
What different kinds of baptisms are there in the Bible?
Milyen különböző keresztségek vannak a Bibliában?
Matthew 3:11, go ahead.
Máté 3:11. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó. Ő szent lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.
Thank you. So how many baptisms do we have here?
Hányféle keresztségről olvasunk itt?
We have three baptisms.
Háromféle keresztségről.
Water baptism,
vízkeresztség,
baptism of the Holy Spirit,
szent lélek keresztsége,
and baptism of fire.
És a tűz keresztsége.
What's the baptism of the Holy Spirit?
Mi a szent lélek keresztsége?
Does anyone know?
Tudja valaki? When we receive the Holy Spirit.
Okay, when we receive the Holy Spirit, which usually happened with the laying on of hands after the water baptism.
Amikor megkapjuk a Szent Lelket, ami általában kézrátétel által történik a vízkeresztség megtörténte után.
What about the baptism of fire?
Mi a helyzet a tűzkerességgel?
What does that mean?
Mit jelent ez?
Okay, going through tribulation, excellent.
Próbán átmenni.
Fire
egyszerű.
Cleanses.
A tűz tisztít.
It cleanses from sin.
Megtisztít a bűntől.
And so a baptism of fire is a baptism of cleansing.
A tűzkeresztség az egy tisztítás.
And what
tisztítás keresztség, tisztító keresztség.
What God usually uses to cleanse us is by putting us in a trying circumstance.
Isten általában megpróbáló helyzetekbe merít be bennünket, amik megtisztítanak minket.
To reveal things about us that we don't normally see under easy circumstances.
Olyan dolgokat láthatunk meg ilyen helyzetekben magunkkal kapcsolatban, amelyek könnyű körülmények között nem jönnek a felszínre.
You understand what I mean?
Tudjátok, miről beszélek?
Now, this is significant because in the story of Christ, we actually have more explanation about this particular baptism. Let's go to...
Ez azért is fontos, mert Jézus Krisztus életében és tanításában több példát is olvasunk arra, hogy mit jelent ez.
Luke chapter 12. Let's turn our Bibles to Luke chapter 12.
Lapozzuk fel Lukács evangélium a 12. fejezetét.
So we're gonna do an investigation here as we go step by step.
Most itt kis nyomozó kutatást hajtunk végre, és lépésről lépésre haladunk.
Chapter 12.
Lukács evangéliuma 12. fejezetében.
Verse 49 and 50.
A 49. és 50. versben a következőt olvassuk. Azért jöttem, hogy a világra tüzet bocsássak. És mit akarok, ha az immár meggerjedt? De keresztséggel kell nekem megkereszteltetnem, és mely igen szorongattatom, míg len az elvégeztetik.
Okay, here is another interesting verse.
Itt van egy újabb érdekes igevers.
Jesus is talking about a baptism that he was still going to be baptized with.
Jézus itt egy keresztségről beszél, ami még előtte állt, amivel még meg kellett keresztelkednie.
Now keep in mind he has already been baptized by John the Baptist.
Ne feledjük, itt már megkeresztelte őt keresztelő János.
So what baptism is he talking about here?
Akkor itt milyen keresztségről beszél?
Because there is only these three kinds of baptisms that we looked at in the Bible. There are no more baptisms.
Mert eddig csak erről a három keresztségről esett szó a Bibliában, nem volt több keresztség.
This baptism he's talking about here has something to do with fire.
Ez a keresztség, amiről itt Jézus beszél, ez a tűzzel van kapcsolatban.
It's the only one left because he already received water baptism.
Mert ez csak ez az utolsó, ami szóba jöhet, mert a vízkeresztségből már részesült.
And he had already received the baptism of the Holy Spirit.
És a Szentlélek keresztségéből is részesült már.
But there was still one baptism he was anticipating or looking forward to come.
De még volt egy keresztség, ami még előtte állt.
Let's look at another story that again makes it even clearer.
Nézzük meg egy másik történetet, amiből még inkább kijön ez.
Matthew 20.
Máté 20. fejezetében.
Verses 20 to 23.
20-tól 23. versig olvassuk.
Matthew chapter 20, verse 20 to 23.
Máté 20, 20-tól 23-ig. Ekkor hozzáment a Zebedeus fiainak anyja az ő fiaival együtt, leborulva és kérve őtőle valamit. Ő pedig mondta neki, mit akarsz? Mondta neki, mondd, hogy ez az én két fiam üljön a te országodban, egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől. Jézus pedig felelve mondta, nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a pohárt, amelyet én megiszom, és megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Mondták neki, meg. És mondta nekik, az én poharamat megisszátok ugyan, és a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. De az én jobb és bal kezem felől való ülés nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek az én atyám elkészítette.
That's an interesting story. Remember this story here, the two sons of Zebedee, they come.
Különös történet, nem emlékszünk erre a történetre. Eljön Zebedeus két fia.
They desire to be honored.
És megtiszteltetésre vágynak.
And Jesus says that he asks them, are they able to drink the cup and be baptized with the baptism?
És Jézus egy különös kérdést tesz fel nekik, hogy meg tudjátok-e inni azt a poharat, amit én kiszok, és meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amivel én megkeresztelkedem.
What baptism was he talking about?
Miféle keresztségről beszél itt?
The one that was still to happen to him.
Arra keresztségről, ami még a jövendőben fog megtörténni vele.
They of course didn't understand. They said, yes, whatever it takes, we want to sit on your right hand.
Fogalmuk se volt, miről beszél, úgyhogy csak rávágták, hogy persze meg. Mert annyira jobb és bal keze felül akartak ülni.
And then he says, you will actually drink of the cup and be baptized with the same baptism.
És Jézus meg is mondta nekik, hogy rendben, meg fogjátok inni ezt a poharat, és megkeresztelkedtek az én keresztségemmel.
But only my father can decide who sits where.
De az én jobb és bal kezem felül is csak az én atyám tudja megadni.
At what point in Christ's experience did he get baptized with this baptism?
Kérdés felmerül, hogy Krisztus az ő életének mely szakaszában lett megkeresztelve ezzel a keresztséggel, amiről itt beszél.
It's a baptism that has to do with drinking a cup.
Ez az a keresztség, ami egy pohárnak az kiívásához kapcsolódik.
Okay, in Gethsemane, you remember?
Ez a Getsemánéban volt.
And he said, you know, Father, if you're willing, let this cup pass from me.
Emlékszünk arra, amikor azt mondta az ő atyának, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár.
This was a cup of intense suffering and trial.
Ez a rendkívüli szenvedés és megpróbáltatás kelyhe volt.
A baptism of fire, a baptism of suffering.
Ez a tűz keresztsége volt, a szenvedés keresztsége.
And Jesus going through this experience is an example of others who will also go through a similar experience.
És Jézusnak, és az, hogy Jézus átment ezen a tapasztalaton, az példája volt annak, hogy mások is átmennek majd a tapasztalaton.
So now we know a little bit more about this baptism of fire.
Most már egy kicsit jobban értjük ezt a tűzkeresztséget.
I spend a little bit time here because it's one that we don't talk about often.
Azért is időztem ezen kicsit többet, mert erről nem sok szó esik.
But we need to keep in mind our first verse. We need to decide which of these three baptisms is Paul talking about.
De nem szabad elfelejtenünk az első igeverset, amit olvastunk, hogy a három keresztség közül melyikről beszél vajon Pál.
Because he says, you know, what shall they do that are baptized for the dead?
Mert azt a kérdést teszi fel, hogy hát mit tesznek azok, akik a halottakért keresztelkednek meg?
So it's a baptism for someone else, or on the behalf of someone else.
Úgy tűnik, hogy ez valaki másért, vagy más... Igen, valaki másért való megkeresztelkedés.
Okay, can you have water baptism for someone else?
Meg tud valaki keresztelkedni vízzel más valakiért?
Okay, everybody's saying no, that's good.
Mindenki rázza a fejét, hogy nem.
Why not?
Miért nem? Because it's a personal decision.
Okay, exactly. It's a personal
Pontosan.
Decision.
Ez egy személyes döntés.
Jesus says, he that believeth and is baptized shall be saved.
Azt mondja Jézus, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül.
You can't believe for someone else.
Nem tudsz más valaki helyett hinni.
Tehát én nem menthetem meg a másiknak a lelkét.
I cannot save another person's soul.
No, that's exactly right.
Pontosan, így van. Köszönöm.
That's right. And so therefore we cannot be baptized for someone else. It's only a personal thing.
És éppen ezért nem is keresztelkedhetünk meg más valakiért vízzel. Ez egy személyes dolog.
So we can safely conclude Paul cannot be talking about water baptism.
Úgyhogy teljes biztonsággal kijelenthetjük, hogy Pál apostol 1 Korintus 15-ben nem a vízkeresztségről beszél.
Isn't that right?
Így van.
Okay, the next one was the baptism of the Holy Spirit.
Mi a helyzet a lélek keresztségével?
Can you be baptized with the baptism of the Holy Spirit for someone else?
Meg tudsz keresztelkedni a Szentlélek keresztségével más valakiért?
No, okay, why as well?
What's Nem, miért? Mi az indoklás? It's also personal.
It's also personal. The reception of the Holy Spirit is
Ez is személyes.
Is based on your personal faith.
A Szentlélek elnyerése is a személyes hiten alapul.
That's this new birth experience.
Mert ez az újjászületés tapasztalata.
You can't be born for someone else.
Nem lehet valaki helyett megszületni.
Okay, so we can safely conclude Paul was not talking about the baptism of the Holy Spirit.
Erről is teljes biztonsággal kijelenthetjük, hogy Pál apostol nem a Szentlélek keresztségéről beszélt itt.
Okay, what about the baptism of suffering? Can you receive the baptism of suffering for someone else?
Mi a helyzet a szenvedéssel? Részesülhet valaki a szenvedés keresztségéből más valakiért?
Okay. Jesus did it, that's right.
Hát Jézus is ezt tette.
Let's have a look at one Bible verse if it applies to us as well.
Nézzünk meg egy igeverset, ami ránk is vonatkozik.
Because that's actually very true. Colossians 1.
Kolossi levél első fejezetéből.
But keep in mind, Christ also was baptized in the water on the behalf of many people.
Azt azért ne feledjük el, hogy Krisztus maga megkeresztelkedett vízzel másokért is.
He didn't need that personally.
Ő mások helyett keresztelkedett meg, nem neki volt erre szüksége.
But let's look at Colossians 1:24.
De nézzük meg, mit mond Kolossi 1:24. Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről Betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek, az én testemben, az ő testéért, ami az egyház.
Okay, that's a clear answer.
Világos válasz.
Paul experienced suffering on the behalf of the church, or for the benefit of the church.
Pál apostol szenvedéseket élt át az egyház érdekében.
You see, this is what the experience of Christ in Gethsemane indicates.
Ez az, amire Krisztus Getsemánébeli szenvedése előre mutatott.
So we are only left with this baptism, so this must be what Paul was talking about.
Mivel csak ez az egy keresztség van, ez az, amiről Pálnak beszélnie kellett.
It's the only one that fits.
Ez egyetlen, ami beilleszthető ide.
Does that make sense? Can we see that?
Egyetértünk ezzel? Ennek ez így értelmez, vagy, logikusnak tűnik?
No, we don't usually think of that verse in this way, so this is maybe a new idea.
Általában nem így gondolunk erre az igeversre, úgyhogy valószínűleg ez egy új gondolat számotokra.
But the verse is still puzzling because who, you know, who are baptized and who are the dead?
De még így is fejtörést okoz az igevers, mert hát ki az, aki megkeresztelkedik, meg kik azok a halottak?
And the answer is in the experience of Christ and what he told James and John.
De a válasz ott van Krisztus tapasztalatában, és abban, amit Jézus Jakabnak és Jánosnak mondott.
He said they would drink the same cup and be baptized with the same baptism.
Mert nekik azt mondta Jézus, hogy ugyanazt a poharat kiisszák, és ugyanazzal a keresztséggel megkereszteltetnek.
Now he wasn't just talking about James and John.
De itt nem csak Jakabról és Jánosról szólt.
He was talking about his disciples, especially those that will experience the greatest suffering.
Hanem általában a tanítványairól szólt, és különösen azokról, akik a legnagyobb szenvedéseken mentek át.
Now, which time period in this earth are we going to have the greatest trial and suffering ever?
Melyik lesz, vagy mi a földünknek az az időszaka, amikor a legnagyobb próbák és szenvedések fogják érni Isten népét? After the probation closes.
Okay, after probation closes. That's true. That's what Daniel says. The time,
kegyelem idő lezárulása után. Erről beszél Dániel.
The time of trouble such as never was since there was a nation.
Ő így fogalmazza, hogy olyan nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön.
There's one group of God's people that will go through this great time of trouble.
Istennek lesz egy nép akkor ezen a földön, ami átmegy ezen a nagy nyomorúságon.
And it's an experience similar to what Christ experienced in Gethsemane.
És ez egy nagyon hasonló tapasztalat lesz ahhoz, mint amit Jézus Krisztus tapasztalt a Getsemáné kertben.
It's the greatest trial of their faith.
Ez lesz a hitük legnagyobb próbája.
And it is what actually refines them.
Ez lesz az, ami megtisztítja őket.
And prepares them to actually be translated.
És felkészíti őket az elváltozásra.
So Christ was not just talking about James and John.
Úgyhogy Jézus nem csak Jakabról és Jánosról beszélt.
Let's have a look at how this is further talked about in Hebrews 11.
Lapozzuk fel Zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, ahol még többet tanulhatunk erről.
Because we want to identify this group of people who received this baptism.
Itt szeretnénk azonosítani azt az embercsoportot, akik részesülnek ebben a keresztségben.
Hebrews 11, verse 39 and 40.
Zsidók 11, 39-40. És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Mivel Isten mifelőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak.
So talking about all these faithful people of the heroes of faith.
Pál apostol itt felsorolja mindezeket a hűséges, hithű embereket, nagy hithősöket.
It says that they without us cannot be made perfect.
De azt mondja, hogy nélkülünk nem tudnak tökéletességre jutni.
Who is the us that Paul is talking about?
Ki az a mi, az a nélkülünk, akikről Pál beszél? Those who will live through the great tribulation of the end.
Okay, thank you. Exactly.
Köszönöm, pontosan ez az.
It has to be a group of people who are alive.
Egy olyan csoport kell, hogy legyen, akik élnek.
In other words, all the faithful of all the ages are waiting for an event to happen.
Más szóval, az egész teremtettség vár egy bekövetkezendő eseményre.
This event will happen to the last group of people who are alive who go through this great trial.
És az esemény azzal a csoporttal fog megtörténni, akik életben vannak a nagy nyomorúság idején.
And they're going through this trial actually enables all the others to receive the promise.
És az ő próbájuk, illetve az a próbán, nem. Szóval az, hogy ők átmennek ezen a próbán, az teszi lehetővé a többiek számára, hogy elnyerjék az ígéretet.
The promise of being made perfect.
A tökéletesség elnyerésének ígéretét.
And that's what the wait is all about. That's why there is waiting.
Erről szól a várakozás, erre vár mindenki.
Let's look at another way Paul puts it in Romans chapter 8.
Pál apostol ugyanerről beszél Róma 8-ban. Nézzük meg, hogy fogalmazza meg ott.
Romans 8 and verse 19.
Róma 8. fejezetében a 19. verset olvassuk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.
So everything in creation is waiting for this one thing.
Minden a teremtésben erre az egy dologra vár.
The manifestation or the revelation of the sons of God.
Az Isten fiainak megjelenésére.
What will bring about this revelation in a public manner so that it will be visible everywhere?
Mi okozza majd az Isten fiainak nyilvános kinyilatkoztatását?
It's the experience that tries God's people and actually refines them to the highest level ever.
I lost you.
It's an experience that tries and
tehát ez egy olyan tapasztalat, ami which does what?
That tries and
ami megpróbálja és megtisztítja Isten népét.
God's people and brings them to the highest level.
Ez az a tapasztalat, ami Isten népét a legmagasabb szintre juttatja.
And that's the experience of the baptism of suffering.
És ez a szenvedés keresztsége.
In other words, the group of people we're talking about who experienced this baptism,
az az embercsoport, aki megtapasztalja majd ezt a keresztséget,
is the very final generation.
Az az utolsó nemzedék.
Does that make sense? You're with me so far?
Követhető, amit mondok?
And without this final generation,
de enélkül, az utolsó nemzedék nélkül,
all the faithful of all the ages continue to wait.
Vagy erre az utolsó nemzedékre várt minden eddigi hithű nemzedék.
Okay, yes, you have a comment.
Napjainkban a mártírok nem ugyanez a keresztségekre.
Today's martyrs, are they not baptized with the same baptism?
They would have received trial and suffering in their life.
Ők is részesülnek próbákból és szenvedésekből az életükben.
But the suffering that will be experienced in the end,
de az a szenvedés, amiből a végidején részesülnek,
is something that has never ever happened in the history of the world.
Az olyas valami, még soha nem történt az emberiség történelmében.
That's why the Bible calls it a time of trouble such as never was since there was a nation.
Ezért nevezi ezt a Biblia a nagy nyomorúság idejének, olyan nagy nyomorúságnak, ami még nem volt, mióta nép kezdett lenni a Földön.
And that experience of the greatest test and trial,
és ez a tapasztalat, amit ennek a legnagyobb próbán, szóval ez a tapasztalat, amit úgy szereznek, hogy átmennek ezen a legnagyobb próbán ezek az emberek,
produces a result that has never been seen before as well.
Egy olyan eredményt hoz, ami előtte még soha nem volt látható.
It produces the full manifestation of the sons of God.
Ez az Isten fiainak teljes mértékű megjelenését eredményezi.
And all of creation is waiting for that to happen.
És az egész teremtett világ erre, ennek a megtörténésére vár.
And the experience of Christ in Gethsemane was an example of that.
És Jézus Krisztus Getsemánébeli gyötrődése és szenvedése ennek a példája volt.
Because that group of people would feel like Christ, that they were forsaken of God.
Ezek az emberek ugyanúgy fogják érezni magukat, mint Krisztus érezte, hogy Isten elhagyta őket.
They will feel that they will not be able to make it.
Úgy fogják érezni, hogy nem fog sikerülni nekik.
They will be surrounded by their enemies.
Teljesen körülveszik őket ellenségeik.
They will be betrayed by their friends.
A barátaik elárulják őket.
They will be tested to the utmost.
A végsőkig próbára lesznek téve.
And then they will be victorious like Christ.
És végül győzedelmeskednek Krisztushoz hasonlóan.
And when that victory happens,
és amikor meg learatják ezt a győzelmet,
only then can all those who are waiting receive the promise of perfection.
Csak akkor nyerhetik el a várakozók a tökéletességet.
Which really leads us to this other group.
Ami rámutat erre a másik csoportra is egyben.
So let's just do a quick review. I don't want to lose anyone.
Nem akarom, hogy bárki is elveszítse a fonalat, úgyhogy megpróbálom összegezni az eddigieket.
So we found what baptism is, a baptism of suffering.
Tehát kiderítettük, hogy a keresztség, amire a Korintus levélben szó van, az a szenvedés keresztsége.
We found which group receives the greatest suffering, that's the last generation.
Azt is kiderítettük, hogy kik azok, akik a legnagyobb szenvedésekből részesülnek, ez az utolsó nemzedék lesz.
And so we need to find who they are baptized for.
És most pedig azt fogjuk kideríteni, hogy kik azok, akikért megkeresztelkednek.
And we already kind of looked at it because it's those who are waiting.
És tulajdonképpen ezt már meg is válaszolhatjuk az alapján, amit olvastuk, mert ezek azok, akik várakoznak.
Because it says they are baptized for the dead.
Mert azt olvassuk Korintus levélben, hogy a halottakért keresztelkednek meg.
They're not baptized for living people, but for the dead.
Nem élő személyekért keresztelkednek meg, hanem halottakért.
Let's go back to 1 Corinthians 15.
Térjünk vissza 1 Korintus 15-höz.
1 Corinthians chapter 15, and we look at the context of what Paul is talking about, it'll help us.
És hogyha elolvassuk, hogy a környező igeversekben miről beszél Pál, akkor jobban megérthetjük az egészet.
The context of this chapter, Paul is talking about the resurrection.
Ebben a fejezetben Pál apostol a feltámadásról szól.
What kind of people need a resurrection?
Kiknek van szükségük feltámadásra?
Dead people.
A holtaknak.
And which category of dead people are promised a resurrection?
És kik azok, akik azok a holtak, akiknek feltámadás van ígérve?
It's Christians or righteous people,
believers. Keresztényeknek, a hívőknek, igazaknak.
So I want us to keep that in mind.
Úgyhogy ezt ne feledjük el.
Look at verse 12, just to summarize this theme of resurrection.
Olvassuk fel a 12. verset 1 Korintus 15-ből, ami összegzi ezt a keresztség témáját, vagy a feltámadás témáját. Ha azért Krisztussal hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mi módon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása?
So Paul is answering this false teaching that somebody was spreading in Corinth.
Tehát Pál apostol itt egy hamis tanításra írja ezt válaszként, amit valaki ott Korintusban terjesztett.
They were saying there's no resurrection.
Egyesek azt állították, hogy nincs feltámadás.
And over 24 times Paul talks about the resurrection or refers to the resurrection.
És Pál apostol ebben a részben vagy 24-szer utal a feltámadásra.
And he ends his argument by saying, you know, how can you say there's no resurrection?
És az érvelésének a végén azt mondja, hogy hát hogy mondhatjátok, hogy nincs feltámadás?
He says, otherwise, why are these people baptized for the dead if the dead don't rise?
És az érvelésének végén azt mondja, hogy hát különben mit cselekszenek azok, akik a halottakért keresztelkednek meg, ha a halottak fel sem támadnak.
In other words, if there is no resurrection, the experience of this group, the last generation, is useless.
Más szóval azt mondja, hogyha nem támadnak fel a halottak, akkor az utolsó nemzedéknek ez a tapasztalata, ez teljesen értelmetlen.
So there is a connection between the experience of the last generation.
Tehát összefügg az utolsó nemzedék tapasztalata
and the resurrection of the dead.
A halottak feltámadásával.
The two are linked.
A kettő össze van kapcsolva.
And it's all these righteous dead that are waiting.
És mindazok a halott igazak, akik várakoznak most.
They're waiting for us, as Paul says.
Ők ránk várnak, erről beszél Pál.
You see, we need to think of the believers in Christ as one body.
A Krisztusban hívőkről, mint egy test tagjairól kell gondolkodnunk.
When one member suffers, the whole body suffers.
Ha egy tag szenved, az egész test szenved.
And when one member is honored, the whole body is honored.
És ha egy tag megtiszteltetésben részesül, akkor az egész test is.
So the last generation is the last part of the body of believers.
Az utolsó nemzedék a hívők testének utolsó tagja.
And the whole body of believers, the rest of them, the dead that are in the grave.
És a többi tag, a hívők testének többi tagja, az a sírban nyugszik.
They cannot be honored until this group is victorious.
Ők nem nyerhetik el a megtiszteltetést, amíg ez az utolsó csoport nem arat győzelmet.
And their experience of suffering is not just about them, but it's on the behalf of the entire body.
És az ő szenvedésük az nem csak önmagukért van, hanem az egész testért.
So they are baptized with the baptism of suffering for all the dead.
Úgyhogy az I'm losing you.
They are baptized with the baptism of suffering for all the dead.
Tehát a szenvedés keresztségéből minden halottak érdekében részesülnek.
Does that make sense?
Értitek? Követhető?
You see, their experience justifies God in resurrecting the righteous.
Más szóval úgy is mondhatnám, hogy az ő tapasztalatuk feljogosítja Istent arra, hogy feltámassza a halottakat.
Let me illustrate this way.
Hogy mondjam ezt egy példával?
Because we don't often think of the connection between these two.
Mert általában nem gondolunk bele, hogy ez a kettő ilyen szoros összefüggésben van.
There are many believers who died in Christ.
Nagyon sok hívő, aki meghalt Krisztusban,
who did not understand all the truth that is revealed in the Bible.
Nem értette meg mindazt a világosságot és igazságot, ami a Bibliában ki van nyilatkoztatva.
For example, they believed in Sunday or any other idea.
Nagyon sokan a vasárnap szentségében hittek, vagy mindenféle más elméletben.
Like Luther or Miller or you know what I'm talking about.
Luther például, vagy Miller, most tudjátok, hogy miről beszélek.
And some of these believers also did not reach the standard of character of perfection.
És ezen hívők közül sokan nem jutottak el arra jellembeli mércének a megütésére, ami which
the standard of character perfection.
Ami a tökéletesség mércéje.
But they died in faith.
Ugyanakkor hitben haltak meg.
And so the answer to all these problems that stand out.
És ezekre a problémákra, amik még válaszra várnak,
God uses the final generation to answer that.
Az utolsó nemzedék adja meg a választ.
By giving them or revealing to them all the truth.
Azáltal, hogy ő nekik minden igazság ki lesz nyilatkoztatva.
And where they reach the fullness of the measure of Christ.
És ezzel együtt eljutnak a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére.
And they are successful in overcoming the greatest trial ever.
És sikeresen győzelmet aratnak a világtörténelem létező legnagyobb próbájában.
And because of their success, now God can take everyone else who has not reached to that level.
És az ő sikerük alapján Isten fel van jogosítva arra, hogy mindazokat, akik nem érték el ezt a szintet, őket is oda elvigye.
Because this group proves,
mert ez az egy csoport bizonyíték,
that any other believer in Christ, if they were put in the same circumstance, they would have the same result.
Bizonyíték arra nézve, hogy Krisztusnak bármely követője, ha ugyanezen körülmények közé van helyezve, ugyanezt fogja tapasztalni.
And so they go through this experience on the behalf of everyone else.
És ezért ezen a tapasztalaton minden a többiekért, a többiek érdekében is átmennek.
Now the Bible calls this group in the book of Revelation by a special name.
A Bibliában Jelenések könyve egy különleges névvel illeti ezt a csoportot.
You know what they're called? Okay.
Tudjátok, hogy nevezi őket?
144,000. But there's also another special name.
De egy másik különleges névvel is illeti őket a Biblia.
They're also called first fruits.
Az első zsengének nevezi őket.
You're familiar with that? The 144,000 are the first fruits.
Tudjátok ezt? A 144 ezeret az első zsengének nevezi.
Because they are just like Christ, who is also called the first fruits.
Ők olyanok, mint Krisztus, mert Krisztus is a Biblia első zsengének nevezi.
Let's look at it. We're still in 1 Corinthians 15, verse 20.
Még mindig 1 Korintus 15-ben vagyunk, és olvassuk el a 20. verset. 20?
Verse 20.
Okay. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak.
Christ is called the first fruits of them that slept.
Tehát Krisztus nevezi az első zsengének azok közül, akik elaludtak.
The Bible talks about the first fruits and also talks about the harvest.
A Biblia beszél az első zsengéről, és beszél az aratásról.
So the 144,000 are the first fruits.
A 144 ezer az első zsenge.
What is the harvest?
Akkor mi az aratás?
Those that are sleeping.
Azok, akik alszanak.
The dead of all ages.
Minden korok halottjai.
And the Bible says when the first fruit is ripe.
És a Biblia azt mondja, hogy amikor az első zsenge beérik,
then the harvest is ripe.
Akkor az aratás is beérett.
And only when the first fruit is ripe.
De csak akkor, amikor az első zsenge beérett,
only then can God collect the rest of the harvest.
Isten csak akkor gyűjtheti be az aratás többi részét.
Can you see what we're trying to say here?
Értjük, hogy miről beszélünk itt?
This puts a very great responsibility on the 144,000.
Ez egy óriási felelősséget ró a 144 ezerre.
Everybody is waiting for that group.
Mindenki erre a csoportra vár.
Adam and Noah and Abraham and David, they're all waiting.
Adam, Noé, Abraham, Dávid, mind erre a csoportra vár.
They have not received the promise yet. They're dead in the grave.
Ők még nem nyerték el az ígéretet, ott fekszenek holtan, a sírban.
They're asleep and they're waiting for us.
Alszanak és ránk várnak.
And so going through that time of trouble is not just about us.
Ezen a nyomorúságos időn való átmenetel, ez nem csak értünk van.
Because you remember when Christ went through the experience of Gethsemane.
Ne feledjük, amikor Krisztus a Getsemáné tapasztalatán átment,
what encouraged him to continue through?
Mi az, ami segítette őt abban, hogy végig kitartson? A Biblia azt mondja a proféciában, hogy az előtte lévő öröm.
It's knowing that there will be many who will be saved as a result of his victory.
Az a tudat, hogy az ő győzelme nyomán sokan üdvözülnek majd.
So also the 144,000.
Hasonlóképpen a 144 ezer is.
They will have a joy that is set before them.
Előttük is egy öröm lesz.
What is that joy that is set before them?
Mi az az öröm, ami előttük lesz, ami a szemeik előtt lesz? The coming of Christ.
Okay, the coming of Christ.
Krisztus eljövetele.
But not only that.
De nem csak ez.
It is knowing that the rest of the body of believers from Adam are waiting for them.
Hanem az a tudat, hogy a hívők testének többi része rájuk vár.
That they cannot receive the promise unless they are faithful and victorious.
Hogy a többiek nem nyerhetik el addig az ígéretet, amíg ők nem győzedelmeskednek, so this, és nem tanúsítják hűségüket.
So this provides a different perspective and a different motive in the last days.
Ez egy új megvilágításba helyezi, és egy új motivációt ad az utolsó idők Ő keresztényi számára.
Just like Christ, he went through the experience not for him, but for others.
Mert Krisztus is nem önmagáért ment át azon a tapasztalaton, hanem másokért is.
So they're waiting for you and me. That's a great privilege.
Ez óriási kiváltság, hogy más emberek ránk várnak.
I want to just close with one illustration that really brings this very well.
Egy példát szeretnék mondani zárásként, amiből nagyon szépen kitűnik ez.
And that's the relay race in the Olympics. You know the relay race where you have four runners and they pass on the baton.
Aha, tehát ez a váltó futás az olimpián.
And you know the race is not won until the last runner crosses the finish line.
Ez nem tudom, tudjátok-e a váltó futás, ez úgy működik, hogy addig nem nyerik meg a versenyt egy csapat, amíg az utolsó célba nem ér.
No matter how well the first runners would have done.
Nem számít, hogy az előtte lévők milyen jól futottak.
If the last runner fails, the whole team fails.
Hogyha az utolsó futó elbukik, kudarcot vall, akkor az egész csapat elbukik.
So brothers and sisters, we are the last runners in the race.
Testvérek, mi vagyunk az utolsó futók ebben a versenyben.
And all the faithful have run their little shift.
Minden hívő megfutotta a maga kis pályaszakaszát.
And they passed on the baton of truth to us.
És átadták az igazság váltóbotját nekünk.
And they're all waiting for the race to finish. Only then can they receive the crown.
És mindjárt arra várnak, hogy ez a versenyfutás ez célhoz érjen, és elnyerhessék a koronát ők is.
That's you and me. They're waiting for us.
Ránk várnak. Rád és rám.
So we have a great privilege.
Nagy kiváltságunk van.
And a great responsibility.
És nagy felelősségünk
and
is.
That's a challenge I want to challenge you with the baptism for the dead.
És ez az a kihívás, amit szeretnék hozzátok intézni a holtakért való keresztséggel.
Let's have a prayer.
Imádkozzunk.